could ask for it when you go.
Kedves hallgató, ez a rész még 2022 májusában lett rögzítve. Elhangzanak benne olyan részek, amik nem feltétlenül tükrözik a mai viszonyokat. Reméljük azért, hogy így is élvezhető a számodra.
Sziasztok, én Kovács Jani vagyok, és üdvözöllek titeket a Hungarian Hex Community Podcast csatornán. Nagyon fontos, hogy semmi, amit itt hallotok, az nem pénzügyi tanácsadás. Az első vendégem John McSullivan lesz, akivel ma fogunk beszélgetni. Hogyha lenne bármi kérdésetek a Hexről, az egész Hex ökoszisztémáról, a Pulse Chainről, Pulse Hexről, akármiről, hagyjátok itt a kérdéseket nyugodtan a komment szekcióba. Az az első kérdésem, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a kriptovalutákkal, és gyakorlatilag mi az a gondolkozásmód, ami rávitte erre az életed során?
Hát ez egy nagyon régi történet, ez 16 vagy 17 elejét írunk, hát most így ezzel a kettővel nem vagyok tisztában, hogy melyik. Eléggé olyan élethelyzetben voltam annak idején, hogy alkalmazottként dolgoztam, ugye, és akkor már 8. éve talán. Volt egy kis közös cégünk lényegében, egy nagyon kis cég, 8-9. éve dolgoztam benne, de úgy nagyon meguntam. Ugye ez a kereskedelemben létezett ez a cég, tehát ott működött, kis és nagy kereskedelemben, és az egésszel már úgy tele volt a hócipőm. Egy szomszédom keresett meg egy lényegében egy MLM-es, hálózatépítős, kriptovalutás, aranyfedezető, stb. Lehetőséggel, és ez volt az a pont, amikor először életemben kriptovalutákkal úgy közelebbről is megismerkedtem. Addig úgy, hát bitcoin létezik, stb. Ugye hír szinten hallani lehetett róla, de ezt úgy elraktam magamnak, úgy nem fordultam felé, nem foglalkoztam vele, de úgyhogy ez a bitcoinról már igazából, tehát hír szintén 2000-es évek elejétől, de úgy nem foglalkoztam, nem is követtem egyáltalán.
2009-10 környékén indult.
Ja, igen, bocsánat, jó, igen, tehát úgy, igen.
Tehát a 10-es évek elejétől akkor.
A 10-es, igen, valahogy így. És egyszer-kétszer azért hecceltük a kollégával egymást, hogy hát, toljunk bele pénzt, stb., hát bármi, de hát az idő, stb., és akkor ez így el is felejtődött lényegében, tehát nem foglalkoztam vele. Egészen ugye 2016 vagy ugye 17-es év elejéig. Biztos voltam abban, hogy valamit változtatnom kell, tehát a saját helyzetemen, a saját életemen, mert nagyon azon a ponton voltam, hogy nem tudom, mit csinálok, nem tudtam volna más csinálni. Semmilyen olyan ötletem nem volt, amivel ki tudnék ebből mászni, ebből az egészből, ebből az élethelyzetből. Nem láttam még akkor az elején, hogy ezzel a lehetőséggel tudok annyira élni, hogy akár megváltoztatni az életemet is, de hát nézzük meg, tehát nem voltam ellene. Ez a sztori így körülbelül 4 év múlva, tehát ez a kriptovalutás befektetés, aranyfedezetű dolog, ez így körülbelül, igazából nem is dolgoztam benne, de körülbelül 4 év után látszott, hogy ez sajnos nem jön be, tehát ez egy óriási bukta. Most itt anyagi buktáról is beszélek, tehát meg volt az első komolyabb, úgy mondom, kriptobuktásom. Nagyjából itt kezdődött el az egész kriptos történelem az én életemben. Ugye ekkor kezdtem megismerni az egészet, és annyira magába szippantott maga a technológia és maga az eszme, mert ugye azt tudni kell rólam, hogy én IT háttérrel jövök, tehát erős kocka vagyok, nagyon geek vagyok, és ez nagyon megfogott ez a történet. Elkezdtem, ez ugye most már itt 2017-2018-at írunk, elkezdtem foglalkozni ezekkel, autodidakta módon megismerni. Kinyílt a világ, ugye a kriptós világ előttem, nem a kriptónak köszönhetően, de úgy más aspektusból próbáltam kicsit változtatni magamon is, tehát a személyiségemen nyitottabbá váltam, és ekkor jöttek a pozitív dolgok egyébként, tehát munkahelyváltás, sikerült ki külföldön kint munkát vállalnom egy nagyon jó ajánlattal, aztán visszajöttem, és lényegében így anyagilag is, személyiségben is azért szerintem sikerült fejlődnöm. Egészen ugye 19-ig, akkor 19-ben ugye visszajöttem Magyarországra, fél évig itt szenvedtem még az alkalmazotti munkavállalással, stb., és akkor azt mondtam, hogy itt a vége, befejeztük ezt, tehát ez nem mehet így tovább, és akkor elkezdtem egyéni vállalkozóként dolgozni a szakmámban, tehát az IT-ben, üzemeltetésben, és 2021 tavaszán, nem tél volt, azt hiszem, amikor a Levinek a, ugye a Defi Hanger is Levinek az egyik videójával találkoztam a YouTube-on, és akkor onnan indult el a decentralizált része a kriptos témának, történetnek.
Aha, tehát tavaly télen és, nagyjából.
Hát tavaly, nagyjából tavaly télen, aha. Igen.
És előtte úgy annyit tudtál a kriptovalutákról, hogy Bitcoin, Ethereum, de hát itt DeFi az...
Körülbelül igen. És semmi, így van, tehát körülbelül igen. Igen, igen. Nagyjából egy év az, ami így eltel, ami vagy másfél, most már ugye másfél, ami amikor én belekerült, illetve elkezdtem a DeFi iránt érdeklődni. De nagyon nem is kellett érdeklődni, mert ugye a YouTube sikere, tehát az algoritmusát ismerve azért ő földobott olyan tartalmakat, amik csak DeFi-ról szóltak, vagy hát erősen DeFi tartalmak. És a Hexről is például a Levitől hallottam először, talán Vientite talán, tavaly tavasszal talán, de igazából nem foglalkoztam vele úgy különösképpen, mert ő sem feküdt rá erre a témára akkor még. Tehát nagyjából pár videójában említést tett róla. Egészen addig, amíg ugye Hexology-val készített egy két részes podcastet, vagy hát ilyen videós podcastet. Uh-huh. Na, a technikai részletekben nagyon nem mentem bele. Szerintem a Hex ökoszisztémának a technikai lényegét a mai napig sem értem 100%-osan. Viszont ugye közben én a Richard Hartnak a videóit is megnéztem. A könyvét nem olvastam el, mert ez nekem nagyon-nagyon ismerem. Tehát én nem tudok annyira jól angolul, uh-huh. Nem tudok olyan. Tehát ő olyan nyelvezetet használ abban a könyvben, ami számomra nem teljesen érthető. Tehát nem feltétlenül a közvetlen. Tehát a hétköznapi angolt használja.
Értem, tehát egy kicsit.
És ez nekem így. Igen, tehát ez nekem így annyira nem. Viszont rengeteg tartalmát láttam, és ugye azt tudjuk, hogy Richard Hart eléggé megosztó személyiség.
Hát igen, az.
A közvéleményben, mondjuk így, óvatosan. Egy biztos, hogy ha a stílusával, ha a közlésmódjával nem is mindig értek egyet, meg kicsit furcsa nekem, vagy fura nekem, de az biztos, hogy amit ő mond, az abban van, óriási igazságok vannak. Tehát a módja, ahogyan mondja, az nem mindig tetszik nekem, de ami ellen küzd, vagy amiért küzd, és amit ő szeretne létrehozni, maga az eszme, az teljesen magamévá tudom tenni, illetve azok az igazságok, most függetlenül kriptós, nem kriptós témában, illetve ami ugye van neki egy ilyen sorozattal még régebbről, amikor kis, ezek rövidebb videók, amikben témákat, különböző témákat, talán még a könyvéből a témákat, a fejezeteket dolgozza fel, röviden. Uh-huh. Tehát, hogy miért ne játsszál szerencséjátékot,
stb. Igen, miért ne stb. Igen.
Így van. Ezeket teljes mértékben, ezeket magamival tudom tenni, úgyhogy szerintem, illetve úgy gondoltam, amikor ugye például Hexet vásároltam, hogy bízok az eszmében, amit ő képvisel, és bízok benne, hogy meg tudja, vagy meg tudjuk valósítani azt, amit ő kigondolt, illetve megálmodott.
Értem. Nagyon-nagyon érdekes, mindenki természetesen ezt mondja, hogy persze, hogy megosztó személyiség. Nagyon sokan ugye scam királynak mondják, scam artistnak, tehát scam művésznek. Én személy szerint én ebben nem nagyon hiszek, hogy valaki csak azért, mert így viselkedik, vagy így öltözködik, az egyből a scam, mert inkább a tényeket szeretem nézni. Van a YouTube-on egy interjúja egy nővel, itt fogom hagyni a linket a videó alatt, nézzétek meg azt az interjút, egy egyórás interjú vele, ahol elmondja, hogy gyakorlatilag persze, hogy scam artistnak hívják, de mutassatok nekem egy embert, akit én megkárosítottam. És senki nem jelentkezik azzal a Twitteren, hogy hello, szia, én miattad elbuktam, nem tudom, $10,000, mert valószínűleg nem sokan vannak így.
Igen, ez egy érdekes momentum, hogy tehát visszatérve arra, hogy scamnek hívják a projektjeit, Hexet, lényegében bűnözőnek hívják őt is, tehát a személyét is, tehát önmagát, Richardot is. Nem tudom, tehát az igazság, hogy tehát hogyha azt a aspekt, abból az aspektusból nézzük Richard Hartot, hogy ő most bűnöző, valóban nem bűnöző, ártatlan, nem tudod megítélni. Tehát nem tudsz olyan bizonyítékot, vagy olyan ellenbizonyítékot mutatni, ami vagy a bűnösségét igazolja, vagy az ártatlanságát bizonyítja. Tehát ezt ebből az irányból megközelíteni őt szerintem nem érdemes. Mert ezen lehet rágódni, lehet ezt a témát többször átrágni, de szerintem nem fogjuk tudni megtudni az igazságot, hogy ez most, hogy ezek most valóban megtörténtek, vagy csak valaki előhozta ezeket.
Igen, egyetértek. Mint ahogy ezekben az interjúkban, most például a legutolsó, ez az Eric Wall-al levő interjúra, és nagyon sokan azt mondják, hogy az Eric Wall az egy ilyen, igazából egy ilyen távoli barátja, és ezzel is csak hype-ot generálnak, hogy így úgymond idézőjelben egymásnak esnek, tehát ez ilyen bálna játék. Ugyanúgy, ahogy egy-két héttel ezelőtt van az a másik hexes illető, aki hajléktalanból lett milliárdos, dollármilliárdos.
Szerintem ezt nem láttam, ezt a részt.
Ez nem egy podcast volt, hanem, vagy nem egy interjú volt, hanem csak Twitteren ment a szájalás. Ezt az illetőt úgy hívják, hogy Rackham Richel, nagyon fura neve van, mindegy.
Nem, ennyire nem követtem a Richard tweetjeit, vagy róla szóló tweeteket.
Én csak bekövettem ezt az illetőt, mert ő is benne lesz abba a filmbe, ami jönni fog most a Hexről. Innen követtem be az illetőt a filmből, onnan szereztem róla tudomást, és bekövettem, és akkor láttam a posztjait, hogy elkezdte szidni, hogy csak vesztegeted az időnket, meg ilyet írt ki, hogy a szaudi barátaimnak a pénzét vesztegeted, és ők már, nekik már fogytán a türelmük, meg ilyenek.
Ja, jó, oké, megvan ez a tweet.
Megvan?
Így meg.
Igen, na, és ez is olyan basszus, hát ez akkora játék, rángatni akarják ugye gyakorlatilag az árfolyamot, meg nyilván befolyásolni az olyan average joke-ot, mint te meg én. Akik...
Igen, hát ők a nagy játékosok.
Így van, ők a nagy játékosok. Ők a nagy játékosok. Még.
Még. Igen. De visszatérve egyébként, amit említettél, hogy Richard Hart öltözködése, stílusa, megjelenése irtozatosan visszataszító számomra egyébként. Uh-huh. De nagyon nagy a valószínűsége, én azt sejtem e mögött, illetve többen is megerősítettek ebbe, vagy megerősíthetnek ebbe talán, hogy ő ezt mindezt azért teszi, hogy mondja a magyar...
Marketing.
Tehát igen, hogy virális legyen.
Igen.
Maga a jelenség.
Mert lényegtelen, hogy pozitív vagy negatív, de beszélnek róla.
Így van, igen.
Beszélnek róla.
És szerintem egyébként ezt ő sem élvezi. Tehát maga azt, hogy tehát ő maga azt sem élvezi, én nekem az a gyanom, hogy neki föl kell húznia ezeket a divatmárkákat. Mert ez más kérdés, hogy nem élvezi, hogy költi rá valamiből, nem érdekli ez a része, de szerintem ő sem nagyon élvezi ezt a
hát azért a
módját, a
Lambókat, meg a Ferrari-kat biztos.
Jó, hát azt, persze azokat élvezi, de mondjuk a 30 centi magas talpú fehér, nem tudom milyen márkai bakancsot, nyáron biztos nem élvezi.
Igen, ebbe egyetértek veled. És mi az, ami szerinted a Hexben más, mint a többi kripto, mondjuk a Bitcoinnal összehasonlítva, mert ugye azzal szokták összehasonlítani, hogy mind a kettő store of value.
Hát, ugye, ahogy Richard is elmondta, hogy ugye elvele más konszenzusra épül a kettő, vagy más konszenzusra működik a kettő. Amíg ugye a Bitcoin, az tudjuk, hogy proof of work, tehát óriási mennyiségű energia, pénz, stb. Kell hozzá, és ráadásul még, tehát nem igazán tesz jót a környezetünkkel, amennyiben ugye nem megújuló energiával működik, vagy nem megújuló energiából működnek ezek a gépek, amikkel létrehozzák ugye a blokkokat, de valójában store of value, hát jó, van egy nagyon jó ismerős üzlettársam, aki mindig azt szokta mondani erre, hogy hát hogyha Bitcoinba hagyta volna pénzét, ugye x évvel ezelőtt nem ment volna bele abba a projektbe, akkor most ugye az akkori árfolyamhoz képest a mostani árfolyamnál mennyivel több profitra tett volna szert. Mondom, lehet, igen, nyilván. Tehát, ha így nézzük, akkor valóban lehet egy értékállóság, vagy egy értékmegőrző funkciója Bitcoinnak. De biztos, hogy elavult technológia, úgymond. Tehát én úgy gondolom, hogy a Bitcoin az maga a kripto 1.0, és ugye nem hiába mondják azt, hogy az Ethereum fogja a lényegében átvenni a első, tehát a top 10-ben az első helyet a Bitcointól, valószínűleg. Főleg, hogyha a proof of stake végre megérkezik, vagy valahára. Én AX-et jobban, tehát én AX-et értékmegőrző, értékmegóvó funkcióját neki jobban látom, mint a Bitcoinnak.
Nagyon érdekes egyébként, hogyha ránéztem a HEX versus USDC chartra, és ugye látjuk, hogy dip, megy lefele, stb. Megnézed, HEX versus Ethereum nem csinál akkora mélypontokat a HEX.
Aha.
Tehát ez azt egyre kisebb mélypontokat csinál, tehát majdnem, hogy egy uptrendben van. Tehát ez azt jelenti, hogy a HEX-nek folyamatosan nő az értéke az Ethereumhoz képest. Ez egy nagyon-nagyon érdekes chart, CoinGecko-n ki lehet választani, hogy mivel hasonlítod össze a chartokat.
Aha, egy párat, igen.
Igen, hogy a HEX-et lehet USDC-vel, meg Ethereum-mal. És hogyha Ethereum-mal hasonlítod össze, nagyon érdekes, és utána mondjuk csinálsz rá egy screenshotot, és megcsinálod az overlay-t, tehát egymásra rakod, akkor abból nagyon érdekes. Persze mindenki más szűr le belőle. Én a saját interpretációm az az, hogy jobban tartja az értékét, mint az Ethereum.
Hát azt ugye mind a ketten tudjuk, hogy egy chartot legalább kétféleképpen lehet olvasni, ugye? Szerintem, tehát hogyha Ethereumba, Bitcoinba vagy Hexbe kellene tartanom az értékemet, vagy a hát lényegében pénzemet, akkor Bitcoinba nem, szerintem nem. Etherbe még talán, de szóval nem látok igazából, tehát amíg a proof of stake nem fog beérkezni az Ethereumra, addig biztos, hogy nem pályáznék rá, vagy nem választanám ezt az Ethereumot. Hex, valószínűleg a Hexet egyébként igen. De most független attól, hogy ugye sikerült nekem tavaly nyáron volt ugye 42-43 centet, valahogy úgy, a Hex, akkor vásároltam belőle, meg most 13 centen vásároltam bele, függetlenül attól, hogy most ugye, amikor beszélgetünk erről, akkor 7 cent az árfolyama. Nem gondolom azt, hogy most pánikszerben én el fogom adni, mert hogy lement az árfolyama. Ugye, mint említettem, a T-share-rel való viszonyával nem vagyok teljesen tisztában még a Hexnek, de azért én többet látok a Hexben, mint azok az emberek szerintem, akik nem igazán értik meg, vagy nem ismerték meg, vagy nem látnak mögé, hogy milyen ökoszisztéma.
Igen, azt azért mondjuk el az újak kedvéért, hogyha esetleg új vagy, és most ezt hallgatod. A HEX az nem olyan egyszerű, mint ami ennek látszik. Tehát ez nem csak egy kriptovaluta megveszed, és akkor hú de jó, hanem ennek van egy mögöttes rendszere, ahogy működik, van egy alapelve, ahogy működik, és lesz majd egy beszélgetésem, szerintem több beszélgetésem is, Hexogy-val, ahol vele jobban belemegyünk ennek az alapjaiba, hátterébe, a technológiába, és hát szana szétszedjük gyakorlatilag az egész Hexet. Az szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz majd mindenkinek, mert az nagyon ilyen tech beszélgetés lesz.
És igen, igen. És ugye a másik az, hogy
sokkal egyszerűbb scamnek hívni, mint leülni és megérteni ezt a T-share rendszert.
Igen, és a Hexnek ez a nagy óriási hátránya. Az, hogy nem érthető egyszerűen, nem fogod tudni, illetve az új belépők nem fogják tudni megérteni 10 perc alatt, ahhoz bonyolultabb szerintem megérteni az ökoszisztémát.
Mindenképpen.
És lehetséges, hogy ez az oka annak is, hogy egyelőre még nincs az a beáramló tömeg, kritikus tömeg, aki veszi, használja, pénzt, értéket tárol benne.
Azt azért tegyük hozzá, hogy folyamatosan ami nő a mind a holderek, mind a stakerek száma.
Igen, folyamatosan. Ami az előnye, az egyben a hátrány is. Mm-hmm.
Igen, 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 igen.
Nézőpont kérdése.
Szerinted a Pulse Chain indulása, na ez a nagy kérdés, a Pulse Chain indulása milyen hatással lesz az eHex-nek az árára?
Ugye ezt mondjuk el, hogy az eHex az micsoda, mert ugye ez Hexről van szó, eHexről, pHexről is lehet szó. Ugye én úgy tudom, a Hexogy nekem azt mondta, illetve itt megbeszéltük ugye a Hex Telegramon, hogy az eHex az az magában a mostani hex, tehát ugye a push chain indulás előtti hex, mert ugye itt még csak egy oldalról beszélünk, tehát igen, az Ethereum oldaláról. Most az, hogy ez hex marad, vagy e-hex lesz a push chain indulása után, az nekem még nem tiszta, szerintem nem, ez egy közös megegyezésen fog alapulni, talán nem tudom. Én úgy gondolom, egy visszatérve a kérdésedre, hogy mi fog történni az e-hex-el, tehát az Ethereum-os hex-el, hát ez egy nagyon jó kérdés, azt tudom elmondani, hogy én mit fogok csinálni. Ugye nekem most van, ugye azt tudjuk, hogy illetve az újak nem biztos, hogy tudják, de hex-et, hogyha veszel, akkor nem feltétlenül éri az úgy meg, hanem az úgy éri meg, hogy lekötöd, ugye stake-be.
Igen.
Nekem van ilyen hex stake-em, mondjuk nem egy óriási mennyiség, de van nekem lekötött hex-em, ugye stake-be, de ez talán most fog nyáron lejárni, ugye én nem mertem annak idején egy évvel ezelőtt nagyobb időszakra stake-be rakni, hanem csak talán egy 365 napra, valahogy így. Tehát most le fogja nekem járni, de az biztos, hogy Ethereum oldalon, tehát az e-hexemmel nem fogok más csinálni, kizárólag annyi, hogy át fogom vinni pushchain oldalra. Uh-huh. Tudjuk, hogy az Ethereum gas fee, az amíg ugye a 2.0 Ethereum nem érkezik be, ugye a proof of stake, de lehet, hogy utána is marad ez az állapot, borzalmasan drága.
Hát, igen, tehát ez nem állapot, hogy nézni kell az órát, meg a naptárt, hogy milyen nap van, hány óra van, és akkor most talán egy kicsit olcsóbb, és akkor megúszol ilyen 15-17 gwell-jel a tranzakciódat.
Hát ez nagyon ritka, vagy hát most már egyre sűrűbb.
Most igen, már egyre sűrűbb, igen, meg most is.
NFT-k azok kevésbé leülepet, vagy lecsillapodtak az NFT-k történetek, de ugye annak idén, amikor a Bitcoin elindult, annak idén, amikor a kriptovalutákat kezdték el felhypolni, stb. Évekkel ezelőtt, akkor ugye az volt az egyik ígéret, hogy a banki utalásoknál, a banki rendszerek költségénél ez minimális költséggel fog működni. Mármint maga ugye a kripto ökoszisztéma. Tehát ugye ez volt az egyik ígéret. Na most ez lehet, hogy akkor igaz volt, de ma már nem feltétlenül igaz. Lásd ugye Ethereum 1.0 jelenleg. Tehát én nem szeretnék többet Ethereumon mozogni költségek miatt, tehát az számomra megengedhetetlen, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy én valószínűleg át fogom vinni a push chain oldalra, tehát és ott például liquid pool-t, vagy nem tudom, tehát párba állítom, és ott fogom fiatatni.
Ez mondani. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a kriptovalutáknak az volt az első ígérete, ugye?
Vagy hát nem is az első, de az egyik.
Az igen, egyik, tehát. Igen, ígérete az volt, hogy a tranzakciós díjakat minimalizálja. És hát igen, amikor ránézel a Levinek a screenshotjára a $7,500 tranzakciós fee-ra, akkor nem igen, ez jut eszedbe, hanem ez, pont az ellenkezője.
Jó, azt tegyük hozzá azért, az igazsághoz is hozzátartozik, hogy az egy felhypolt projekt, ugye, egy NFT projekt, ahol elszomorultak a lovak, de hogyha, tehát egy ilyen nagyon egyszerű példa, én azt szeretnék ugye Ethereum blockchain-en tovább küldeni neked, nem tudom, vegyük egy egyszerű példa, USDT-t, vagy ne legyen az Ethereum, tehát a saját natív tokenje, ugye, akkor ez lehet akár, mondjuk $100-nyit küldök át neked, vagy akár egy, ugye itt a mennyiség, hála Istennek mindegy, tehát nincs értékhatárhoz kötve a maga a költség mértéke, akkor hogyha én mondjuk reggel küldök neked, nem tudom, 7 óra, akkor hétköznap, ugye akkor ez ennek a díja, a hálózati díja mondjuk, most mondok, $3. Hogyha nem sikerül kifogni ezt az időpillanatot, akkor az lehet akkor akár 30 is, vagy 300 is.
Igen,
de
egy kicsit még a másik játék félénge van ennek, hát hogy vajon mennyire.
De mikor csak $3 is, könyörgöm, hogyha én kifogom a 15 gwell-t, miért $3? Amikor Revoluton átküldöm neked ugyanezt, figyelj, banki rendszer, igaz, hogy fintek, de banki rendszer, átküldöm neked ezt ingyen. Uh-huh. Ugye? Tehát azért oké, megelégszünk a $3-ral, nagyon megháláljuk az Ethereum blokkláncnak, hogy de mekkora mázlink van, stb., hogy még csak $3 azt átküldjön, ezt a $100, de akkor is, tehát az átküldendő értékhez viszonyítva ez a fee, ez sok, még így is sok.
Igen, nekem is volt ismerősöm, aki hát, hogy jobban megbízok a srácba, és akkor mondtam neki, hogy hát igen, kriptovaluta, meg mit tudom én, mert az igazság, én nagyon rossz, tudom, hogy nem szabadna, de Magyarországon szerintem ez nagyon erősen egybefonódott az MLM.
Ez így van.
Az emberek szemébe, tehát ők teljesen egy lapra veszik a kettőt, hogy kriptovaluta jó, hát az azért piramis játék, MLM, meg mit hát, tudom én.
Scam, így
van. Ja, scam, igen. És mondtam az egyik ismerősömnek, hogy van ez a kriptovaluta, azon belül van ez az ökoszisztéma, a Hex, megmutattam neki a chartot, hogy feketén-fehéren mondom, ez az igazság, tehát ez ennyit tud. Ez tudja, ez megy fel idővel, meg hogy az emberek mennyi időre kötik le benne. Tehát amikor valaki leköt 100 millió dollárt 15 évre Hexbe, és akkor én ne bízzak meg benne. Jó, lehetett az illető éppen Richard Hart, és nem tudjuk. De amikor igen, meg azért ilyen pénzeket kötnek le emberek...
Jó, azért hozzá kell tenni azt is, hogy igen, 100 millió dollár lehet, hogy valakinek nem pénz. Tehát fagyi pénz, ugye, hogy ezt hívjuk. Lehet, hogy neked óriási összeg, nyilván óriási összeg, nekem is óriási összeg, de valakinek ez nem pénz, és azt mondja, hogy hát most igazából ezt elszerencsejátékozhattam volna a kaszinóba is, nem? Tehát ő valószínűleg így áll hozzá, ez egyik eshetőség, aki ennyit kockáztat, vagy ennyit befektet. A másik eshetőség az pedig, hogy ő ismeri a rendszert, nagyon ismeri a rendszert, nagyon megbízik ebbe a technológiába, nagyon átlátja magát a Hexet, ökoszisztémát, hogy működik, és ő 100%-osan megbízik ebbe a projektbe, ebbe a kódban. Tehát én ezt a két verziót tudom elképzelni. Az, hogy a te ismerősöd scamnek hívja...
Nem hívta végül scamnek, hanem csak odáig jutottunk vele, bocsánat, csak befejezem akkor, odáig jutottunk vele, hogy mondtam neki, hogy hát akkor regisztrálnod kéne egy centralized exchange-re, ahol tudsz majd vásárolni Ethereum-ot, azt ki kéne utalnod a saját pénztárcádba, és akkor majd a hex.com-on át tudod váltani Hex-re. És akkor kérdezte, hogy... De mondtam neki, hogy de ez sajnos nem lesz ingyen, mert hogy az Ethereum az ilyen. Nagyon nem tetszett neki, hogy szombat-vasárnap korán reggel fel kéne kelni azért, hogy olcsón tudjon váltani. A kiutalás éppen crypto.com-ról, nekem az a kedvencem, de mindegy, crypto.com-ról 25 dollár volt akkor éppen egy kiutalás, tehát ez nevetséges, hogy veszel 25 dollárnyi Ethereumot, és 25 dollárba kerül kiutalnod.
Hát ez így van, igen.
És ez állította meg a srácot az egésztől. És ezért nem akar vele foglalkozni, mert ennyire drága.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy az embernek két lehetősége van. Vagy megfizeti azt a szolgáltatást pénzzel, amit szeretne használni, és akkor ő hátradőlhet. Másik lehetőség, hogy megfizeti nem pénzzel, hanem a saját idejével, megismeri, kijárja az utat, kitapossa az utat, és utána örül neki, hogy ő ezt kvázi ugye nem pénz, hanem idővel fizette meg. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy akinek ez... Tehát, hogyha próbálod külső szemmel nézni ezt egy vadidegen szemmel, egy laikus szemével ezt a történetet, amit most itt elmondtál, hogy kell ezt csinálni, akkor azt mondja, hogy hát te hülye vagy, hát nem fogom ezt meg itt csinálni, hát ott a bank, ott is kell fizetni, de ott az kényelmet kapok érte meg
biztonság, meg nem kell az meg van kijelni. Customer support,
így van,
stb.
Így van.
Stb.
Tehát ő az az ember, aki nem fogja ezt végigjárni, ezt az utat, és ő az az ember egyben, hogy aki nem lát mögé, és ugye akkor itt most eljutunk arra a pontra, hogy ugye hogy működnek a bankok, hogy működik a hagyományos pénzrendszer, és hogy működik a decentralizált pénzügyek világa. Tehát ő valószínűleg nem fogja ezt az áldozatot meghozni, hogy az idejét, energiát belerakja, hogy megismerje, és ezzel foglalkozni kell, mert ez neki nagyon kényelmes az élethelyzet.
Igen.
A hagyományos pénzügyi rendszer, úgy értem.
Igen. Nekem is ez a komfortzónából való kilépés.
Hát igen, most érted.
Ne hazudjunk, a rengeteg sok tanulás, az a rengeteg sok autodidakta időbefektetés, mert itt nincs olyan, hogy jó, oké, feliratkozhatsz valakinek a YouTube vagy ilyen-olyan csatornájára, elolvashatsz egy könyvet, megnézhetsz egy pár órás, de az annyi tudás anyag, amit fel kell dolgoznod. És ez igen betelik.
Igen, és a legtöbb ember, legtöbb kezdő, úgymond, most mondjuk kezdőnek ezt az embertípust, nem biztos, hogy...
Ez is riasztó lehet, igen.
Két év múlva akar mondjuk pénzt kivenni belőle, profitálni, jelentős profitot kiszedni, hanem azt mondja, hogy hát figyelj, jövő hónapban nem tudok ebből kiszedni profit, nem keresek pénzt ezzel? Hát akkor hagyjuk már.
Igen.
Szóval az a baj, hogy igen, az egyik óriási probléma, hogy az emberek nem Tehát olyan világban élünk, olyan felgyorsult világban élünk, hogyha nincs azonnal interakció, nincs azonnal eredmény, akkor nem.
Igen, volt egy másik ismerősöm, csak mondtad ezt a rövid time frame-et, hogy tavaly tavasszal, amikor volt az iszonyú nagy felfutása a Dogecoin-nak, amikor Elon Musk bejelentette, hogy el fogja fogadni a Teslánál payment methodként, mindenki ment hozzá, hogy ú, kripto így, kripto úgy, egy csomó ismerőse egyszerre, ú, kripto, kripto, és nem nézett utána, nem nézte meg, hogy mit vásárol, hanem felment a Binance-re, és a top, mit tudom én, 10-15-ből, most ma mondhatnám azt, hogy hasraütésre. Tehát vett X Bitcoint, X Ethereumot, meg 2X-nyi Dogecoint. Tehát dupla annyit, mint a másik kettőből. És all-time high-on vette. És hát, igen. Most megszidja az egészet, hogy ez nem működik, hogy ő neki kéne a pénze vissza, meg mit tudom én, és hogy ez nem jó, és hogy inkább azt a pénzt tolta volna tök mindegy ingatlanba, akármiben.
Hát az első bukó.
Do your own research.
Tehát igen. A szerencsésebb kezdőknek az első bukó az kis tétel, tehát saját magukhoz képest, vagy saját maguk szintjéhez képest kis bukó, vagy óriási bukó.
Igen. Igen.
Tehát is, hogy az első csalódott, tehát az első csalódás megvan, és utána kétféle út létezik, én úgy látom egyébként, egyik feladja teljesen, eltemeti a kripto, az egy scam, egyébként is nagy csalás, nincs mögött a semmi, szar. A másik pedig, és én remélem, hogy ezek közé tartozhatom, vagy ezek közé sorolhatom magamat, a másik pedig azt mondja, hogy bassza meg, x millió elment, úristen, jó, próbáljunk takválni belőle. És akkor, hát akkor bele kellene merülni jobban, és tanulni folyamatosan. Ugye hozzátartozik a történet ez az is, hogy ugye, amiről te beszéltél embertípusról, aki vett a Dogecoin, stb., ugye, mint a SafeMoon, meg ezeket se adjuk le a történetből, ő rengeteg ember van, aki ugye, amit mindenki mond, hogy ne csináld a saját egész megtakarítását, vagy esetleg még én úgy szoktam, hogy a kosztpénzt, tehát a konyhapénzt is beletolta, mert hogy holnap itt a rakéta, holnap megyünk a Holdra című történet. És ugye itt az első lecke, hogy soha ne azt a pénzt. Sőt, a megtakarítás egy részét csak, soha ne az egészet.
Szerencsére ez az ismerősöm nem volt ennyire tudatlan, vagy nem meggondolatlan. Nem volt ennyire meggondolatlan. Csak egy kisebb összeget rakott bele, de akkor is nagyon mérges volt, hogy ez borzasztó.
Persze, mert ugyan holnap lesz mit ennem, című történet, de azért basszus kulcs azért, most ezt így két évvel visszavetett az időben.
Igen.
Hát értetted.
Igen. És az a durva, hogyha most csinálsz egy zsírúj YouTube accountot, felmész, és beírod, hogy kripto, így a keresőbe, akkor mit fog neked kidobni? Olyanokat, akik azt mondják neked, hogy minolj, olyanokat, akik azt mondják neked, hogy trédelj, de legalábbis én itt buktam az elsőket. Tehát, hogy én engem teljesen a... Mert ugye nem volt kihez beszélnem. Nem volt kinek feltegyem a kérdéseimet. Azért nagyon szeretem, hogy itt van ez a közösség, ez a csatorna, azért csinálom ezt, vagy csináljuk gyakorlatilag közösen ezt az egész podcastot, mert segítséget akarok nyújtani a kezdőknek, hogy ne kövessék el azokat a hibákat, illetve muszáj elkövetnék valamilyen hibát, mert különben nem tanulnak. Nem érzik meg a saját bőrükön.
Mindenkinél lesz, igen.
De az biztos, hogyha felmész YouTube-ra, beírod, hogy kripto, akkor teljesen ilyen nagyon rossz irányba fog téged elvenni, és...
Ezt így még nem vittem véghez ezt a kísérletet, hogy privátban, vagy ki jelentkezett Google-ra, vagy nem tudom.
Én csak emlékszem rá. Tehát én emlékszem rá, hogy amikor először beírtam, akkor nekem a BitBoy kriptót dobta ki.
Ó, igen. Híres, vagy hírhet inkább mondjuk.
Igen, meg a Wask coin. Hát az valami borzasztó az a csávó. Hát az kész. Ő minolással foglalkozik csak, de néha...
Igen, ismerem őt. Ismerem a csatornát.
Néha hype-ol scam coinokat, de hú, basszus. Hát szerencsére csak ugye... $100, de én is beletoltam az elején az egyik ilyen scam coinjába, amit nagyon tolt. Hogy the future bitcoin, meg the next bitcoin, meg mit tudom én, ilyen címekkel töltött fel videót, nagyon vigyázni kell, mert ugye azt látod, hogy van majdnem 1 millió feliratkozója, meg is nézem, hogy hány feliratkozója van, de szerintem majdnem 1 millió. És azt hinnéd, hogy egy ennyi feliratkozóval rendelkező oldalnál nem futsz bele scambe, átverésbe, stb. Stb.
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy, hol van az a határ egy youtubernél, aki ugye kriptotémában nyomul, kriptotémában készít tartalmakat,
ja,
hol van az a határ?
2000 feliratkozója van.
Hol van az a határ vajon, ahol ahol eldöntöm, hogy nem fogadok el, olyan felkéréseket, amivel én ilyen projekteket hype-olok, vagy hogyha hype-olok, akkor hiszek is benne, tehát hol az a határ, mert az eléggé, tehát eléggé csúnyán is visszaüthet a feliratkozóknál, illetve a nézők oldalán. És hiába mondják el a youtuberek, hogy már pedig ez nem pénzügyi tanácsadás, én nem mondom azt, hogy vegyél, én nem mondom azt, de akaratlanul is szerintem való felelősségük van, még akkor is, hogyha ezeket elmondják, leírják többször, stb. Akkor is felelősségük van, annak ellenére, hogy mondjuk ilyen felhypolt hát promókat, nem tudom, coinnakra, tokeneknek a promóját nem vállalják el. És ugye
abszolút egyetértek, tehát hogy kell legyen egy határ, hogy ezt már nem.
Á, igen, de még akkor is benne van a pakliban, hogy ha a piac úgy mozdul, hogy kurva nagy esés van, és én belevettem abba, mint a youtuber belevett abba a termékbe, de valójában ő is egy jó hiszeműen járt el. Még akkor is lehet annak olyan nagyon nagy negatív visszhangja a nézők felől, szerintem, nézők oldaláról, hogy ez lehet, hogy nem kellett volna. Csak ugye a másik kérdés az, hogyha ilyeneket, ezekről nem beszélsz, akkor mégis akkor milyen tartalmat gyártasz?
Tehát egyébként én köszönhetek neki pozitív irányba is, mert őtől hallottam először a Helium minerekről, és a Helium minerek nekem nagyon sokat segített. Sikerült még az elején vásárolnom belőle. Nem tudom, hogy azt ismerted-e azt a...
Igen.
Sikerült még
hát
az elején,
ismerem, hogy bírom.
De én igen. Én ott sem a minerekkel kerestem pénzt, mert olyan lokáción laktam, hogy nekem keresett, tudom én, ez most lehet, hogy hülyén fog hangzani, hogy idézőben csak napi $5, ami természetesen jó pénz, de nem tartottam meg, mert 300-320 fontért, én Angliában lakok, úgyhogy fontba fogok beszélni, 300-320 fontért megvettem a kütyüt, és utána 2000-2500 fontért adtam el.
Aha,
csak azért.
Igen, akkor te még a hype elején vetted, amikor még volt mit megvenni.
Így van, meg mivel én nem a... Én Bobcat Minert vettem, és az a Bobcat Miner, az gyorsan ideért. Meg ott elfogadtak fiat fizetési eszközt. Tehát az nagyon, nagyon egyszerű volt hozzájutni, viszonylag gyorsan ideért, és ahogy jött, raktam is fel eBay-re, és viszontlátásra. Tehát ott sem a magával a
mágyásra,
igen, kerestem,
hanem
csak azzal, hogy csak úgy szimplán eladtam magát a minert. És persze ezt bárki bármikor megcsinálhatja, mert a mining equipmenthez nagyon nehéz hozzájutni, nagyon drága, és amikor van, akkor 5 perc alatt elfogy, tehát szó szerint ott kell ülni, tudja, hogy botokat írnak erre is, hogy vásárolja meg egyből nekik.
Hát, vagy odaültetik a kis indiaiakat, akik klikkeljöknek.
Igen, no disrespect. Igen, és hogyha nincs elég tőkéd ahhoz, hogy legyen spórolt pénzed, és csak kimész és veszel mining equipmentet, mondjuk belerakod az összes spórolt pénzedet, amit soha ne tegyél, iszonyú nagyokat lehet rajta bukni, és nekem nem tetszik, hogyha felmész YouTube-ra, beírod, hogy kriptovaluta, nem azzal jössz szembe, hogy vedd meg, ne trédelj, tartsad. Nem ezzel jössz szembe, hanem azzal jössz szembe, hogy hú, trédelj, meg felment 20%-ot, akkor most add el, meg mine-oljál, meg mit tudom én, csináld ezt, csináld azt. Van ez a csatorna is, az Altcoin Daily, hát engem már hideg kivert tőle. Nem tudom,
hogy... Erőt eszembe, hogy nem tudom, van-e, ismered-e a... mi ez a csatorna neve? Több YouTube csatornán nyomják a... Megvan a Wojcik? Bojack, a Doomer, Zoomer szereplők nevei megvan?
Nem, nincs.
Zero Budget Stories az egyik csatorna.
Aha, nem ismerem.
Ezek ilyen nagyon egyszerűen, érdemes megnézni egyébként, kriptos téma van feldolgozva. Amúgy a többi csatornának nem teszem a neve, de ugyanazok a figurák, ugyanazok a szereplők, ugyanazok a karakterek vannak benne. Ez egy nagyon egyszerű módon összerakott animáció. Ezzel a text-to-speech alámondással.
Aha.
Ráadásul. Pontosan ezeket a történeteket, ezeket a sztorikat dolgozzák fel ilyen nagyon rövid részekbe, hogy mit ne csinálj, mit csinálj, és hogy, tehát én szatirikusan van feldolgozva, hogy, uh-huh. És minden nap találok új rész belőle, ezt érdemes megnézni. Mert nagyon jól mutatja azt, hogy az átlag user például ugye visszatérve a bányászatra, hogy gondolkodik ezekről a dolgokról, és hogy kívülről milyen hatások érik, és milyen tartalmat lát, és most ő azonnal nekivág, stb. Szóval érdemes, ez a Zero Budget Stories nevezetű csatorna, illetve hát, hogyha beírod a YouTube-on, ugye be vagy jelentkezve a Google fiókba, akkor ugye egy után a többi csatornáról a részeket is fogja neked földobni, tehát könnyen rátalálsz a többire is. Szóval nagyon szórakoztató, könnyed kis sztorik, szatirikus módban, tehát zseniális.
Na, rá is keresek. Aha, igen, meg is van. 50 ezer feliratkozó.
Szerintem van még, találsz még 5 ilyen másik ilyen ugyanerre a tartalomra épülő, ugyanerre a karakterekre épülő izét. Lehet, hogy ugyanazt csinálja, csak különböző csatornáival.
Aha. Igen, ja, itt van Wojak. Aha, látom.
Így van. Wojak, Zoomer és Doomer, meg nem tudom még. Szóval zseniális nagyon.
Igen, látom, hogy ez teljesen mémesítve van, meg tényleg nagyon igen, igen. Szatirikusnak látszik. Biztos jó, majd elkezdem nézni őket. Hát gondolom, most jót röhögtek ezen, ami egyébként nem vicces az egész, ami a Terra Lunával történt.
A Terra Luna történet is felmondó.
Igen, látom itt a videókat, de nagyon nem vicces, ami történt, meg, és igen, itt vannak róla a videók.
A másik, ami egy minőségibb sorozat, nem tudom, talán 4-5 rész, mi a neve, Bitcoinnak a kezetéről, Bitcoin, Ethereum, stb. Vitalikról szól. Uh-huh. Ott is félig meddig mémekkel van tele a történet, de ez rajzolt.
Aha.
Ilyen hosszabb, nagyobb terjedő, 3-4 órás, 1 órás részekből áll Bitcoin, meg is keresem.
Ez majd kapcsolódni fog egyébként, mindenkit meg fogok kérdezni itt a podcaston, hogy honnan szerzed az információidat. Majd később, hogyha ezt megnézted, akkor ez lesz a következő kérdés, hogy honnan szerzed be az információidat. Mert ez is egy nagyon-nagyon jó pont lehet a kezdőknek, hogy...
Igen. Ez több, tehát most közben itt keresem, de nem biztos, hogy meg fogom találni, de... Na mindegy, majd vagy berakjuk a... majd később megkeresünk. Uh-huh. Onnan szerzem az információkat rengeteg féle helyről. Tehát ugye mindenki elmondja, aki úgy már jobban benne van, hogy a Twitter az egyik olyan eszköz, ahol, ugye aki nem ismeri a Twitter szolgáltatása, lényegében egy szabott karakterszámú rövid üzenetek közlésére, tehát egy hírfolyam jellegű közlésére alkalmas, illetve videót is lehet, képet és hanganyagot is benne. Tehát leginkább a Twitter bizonyos fiókokra vagyok feliratkozva. A Facebook, mert hogyha a social platformokról beszélünk, a Facebook az teljesen felejtős, tehát az nem az a platform, ahol ezek után érdeklődöm, bár van egy-két például magyar csoport talán, egy közösség, akik ott kommunikálnak, de valahogy ez nekem nem jön. A Facebookot teljesen másra használom. YouTube tartalmak, de már az utóbbi hónapokban már kicsit, amit te is mondtál, ide kapcsolódik, ugye, hogy megy a hype-olás, megy a clickbait, megy a kezdők félreinformálása, illetve fölhergelése, úgymond. Az utóbbi hónapokban kezd ez már szerintem abban az irányba elmenni, hogy nem, de aztán lehet az elmúlt évek egyébként ez, hogy már nem, valódi tartalmat nem nagyon találok ott. Tehát olyan valódi tartalom alatt azt értem, hogy ami edukációs képességű lehetne.
Ami mondjuk független.
Igen, így van, uh-huh. Így van. Mondom, tehát nem azt mondom, hogy nincs, például most egy nagyon jó élő aktuál politikai kérdés, ugye a Pulse Chain, illetve a ökoszisztéma, stb. Az algoritmus feldobja ezeket a videókat. Van egy-két olyan youtuber, akinek a tartalma ebben a témában nagyon jó, szerintem. Most így neveket nem feltétlenül akarok, nem is tudok szerintem, mert nem jegyzem így meg különösebben. Nekik van egy-kettő youtuber, akinek nagyon jó edukációs témája, edukációs anyaga van ebben a témában, de alapjában véve nem gondolom, hogy a YouTube platforma az elsődleges platformon, ahol egy kezdőnek informálódnia kellene. Inkább írásos, szerintem írott anyagból kellene ki informálódnia. Tehát most lehet, hogy nagyon boomer vagyok, de nem tudom, könyv. Tehát, hogyha nagyon bel akar mellőlülni valaki, és műszakilag is, tehát mélyen az egészbe, akkor például ott a Bitcoin Standard, ha jól emlékszem, az a könyv neve például. Szerintem az eléggé régi kiadású könyv egyébként, de az alapokat az nagyon jól leírja, és nagyon terjedelmes. Nem biztos, hogy könnyebb olvasni, tehát kezdőnek, megértenie, de az egy nagyon jó.
Érdekes, hogy az írott tartalmat hozott fel. Mert én a hallgatók kedvéért 30 éves vagyok, kapásból a YouTube felé fordultam. És nem csak ebbe, akármibe. Akármiről információt akarok megtudni, YouTube.
Igen, jó. Tehát azért mondom, hogy tehát kripto témában nem biztos, hogy az, de mondjuk én például imádom, hogyha most félrakjuk a kripto témát, én imádom például a technológiai videókat, tehát mire gondolok, tehát hogyan készül ez, hogyan készül az, mi van mögötte, hogy működnek a dolgok, például ezek nagyon jó dokumentum jellegű anyagokat találok, nem is tudom még mire szoktam úgy különösképpen a YouTube-ot. Tehát, de szerintem a YouTube az nem arra, a YouTube tartalom nem arra való, hogy...
A YouTube már, igen, a YouTube akkor jó, hogyha tudod, hogy mit keresel, mert nagyon el tud vinni rossz irányba.
Igen.
Igen, ez
vagy például én imádok utazni, és akkor mit tudom én, hogy el akarok valahol menni, vagy felkeltett a érdeklődési kör, vagy felkeltett a kíváncságot, az, hogy csak megnézek róla videós beszámolót, vagy nem tudom, egy-egy helyről, vagy nem tudom, tehát így. Uh-huh. De kriptos témában mondom, tehát egy pár könyv, amit én kezdőként elolvasnék, van egy-két, az nem kimondottan YouTube-os, de videós anyag, tehát oktatóanyag például, most például éppen a Crypteusnak az a adó egyszer egy, tehát ugye az első 2021-es adó évről most valljuk be az első könnyített, már Magyarországról beszélek, ugye, könnyített SZIA bevallású anyag, például az nagyon jó.
Ezeket ki keresnéd majd, meg azt a könyvet, a Bitcoin Standard, és akkor itt hagyjuk majd a linkeket a videó alatt.
Igen.
Mindenki megtalál mindent itt a videó alatt.
Illetve hát ugye vannak a kvázi az olyan közösségi platformok, ami, tehát úgy értem, hogy ahol élő szóban vagy csetelve tudsz ugye segítséget kérni, vagy tanulni, vagy stb. Ugye, tehát mint például a mi Telegram csoportunk. Ugye a kriptos témában, kriptos közösségekben az ilyen interaktív social platform az ugye kizárólag a Discord, tehát mint platform jelleg. Közösségekből szoktam informálódni. Itt inkább nem is, ezekben nem igazán a tanulás, hanem inkább az informálódás az, ami jelentős szerintem.
Igen, azokban a közösségekben. Ahogy informálódsz, úgy kérdések merülnek fel benned, és úgy akkor lesz a kérdés, a keresésed specifikus.
Igen. Viszont azokra a kérdésekre a válaszokat nem feltétlenül a Discordon fogom megkapni.
Igen. Igen.
Hanem lehet, hogy a YouTube-on, de most már a YouTube-on sem szeretném. Tehát...
YouTube nagyon fel van higulva. Iszonyú. Hú, nagyon-nagyon könnyű rosszra kattintani. Nekem ez a véleményem, hogyha ha nem tudod, hogy mit keresel, nagyon el lehet menni rossz irányba.
Igen, és hogyha a kezdők, hallgatóknak adjunk egy tippet, és hogy ráfűzzem ezt, hogy rossz helyre elég egy kattintás, és rossz helyre kattintasz, ugye a scam videók, ugye? A Tesla, Elon Musk videója, és közben, tehát ezek vannak olyan élők között, vannak olyan felvételek, amik ugye össze vannak vágva, és úgy adják elő, hogy mintha valami nagy hype lenne, valami nagy token vásárlás, stb., és hogy ugye küldjél egy Ethereumot, egy Bitcoint, és kettőt kapsz vissza, című történet, ugye? Ezek a scam videók.
Igen.
A YouTube-on.
Igen.
És százasával ilyen.
Valaki egy kicsit hiszékenyebb, új, nem tudja, mit tudom én, gyorsan csinál valamit, gyorsan elküldi nekik, aztán viszontlátásra ennyi volt.
Igen, hát valójában, tehát ha az ember előveszi a Use No Products CSS-ét, akkor te, hogyha kérsz egy valamit, egy értéket, akkor te kétszer annyi értéket fogsz visszaküldeni? Nyilván nem.
Ja.
Tehát ezek mindig ugye szkemek, mindig átverések, becsapások. Bármilyen bizonyítékot bárki mutat, ugye?
Bár
a kedves hallgatónak.
Az egyetlen egy ilyen dolog, amiben hiszek, úgymond, az ugye PulseChain-en lesz majd a freepulse.io, ahol lehet ingyen Pulse tokeneket klémálni x ideig. Tehát ez, nem tudom, hogy ezt erről hallottál-e.
Mi ezt a cím? Ismételjük meg a címet?
Freepulse.io.
Én ezt szerintem én ezt múltkor láttam, de nekem ez a... Ilyen pillanat, csak itt lefut az intro. Nekem ez nem igazán... Tehát nem láttam át én ezt. Annyira túl volt bonyolítva, mert itt valami játékok is vannak, nem? Vagy lehet,
igen, ez szerencsejátékkal lesz összekötve, tehát ez az lesz a lényege, hogy óránként lehet ingyen Pulse tokeneket claimálni, majd, hogyha a Pulse channel indul, és tehát van egy nagy faucet, egy nagy hát, csap, egy nagy adag Pulse, amit a bálnák áldoznak ebbe a projektbe. És ezt tudod te kiklémelni óránként maximum $200 értékbe. Tehát az, hogy maximum $200 értékbe, ez lesz benne a szerencsejáték. Tehát óránként rá kell nyomnod a szerencsekerékre, és akkor majd kipörög a piros cseresznye. Vagy ha nem, akkor csak $1 értéket kapsz.
Aha,
de igen. Hogyha kapsz az elején, az első pár napokba, hetekbe, hónapokba még csak összesen $200 értéket is, hát óránként lehet nyomni per wallet. Tehát aki három wallettal nyomja, mit tudom én, három külön IP címről, hogy minden oké legyen, nem tudom. Tehát, és a Bitcoinnál is volt ilyen az elején.
Aha, nem, ezt annyira a Bitcoinnál én ezt nem...
Ott is voltak ilyen faucetek, hogy a bálnák bedobtak X mennyiségű Bitcoin, és ingyen lehetett klémelni.
Hát és ennek a lényege tulajdonképpen az volt, hogy promó, és hogy...
Így van.
Aha.
Így van. Nekem is van olyan ismerősöm, eléggé szűkösen van, viszont az egész ötlet, maga a kriptovaluta ötlet nagyon tetszik neki, saját pénzt annyira úgy nem, de akkor mondtam neki, hogy figyelj, akkor itt lesz majd ez. Azt mondja, ezt mindenféleképpen fogja nyomni. Tehát...
Ja, ez egy tök jó.
Igen, szerintem is.
Nem áldoztál rá, nem tudod mi az Ethereum blokklánc, nincs rajta semmi, mert ugye az másolódni fog, nem tudod, hogy kell rárakni, hogy nem teljesen izé vagy kezdő, akkor valóban az egy jó lehetőség.
Igen.
Tehát a semminél igen több, tehát nyilván itt ugye az idődet kell berakni.
Így van, meg az, hogy jó, hát ez elég idegesítő lehet, hogy ehhez nagyon fanatikusnak kell lenni, hogy ott ülje és óránként nyomogassad, ha csak nem írsz egy szoftvert rá.
Idővel biztos, hogy lesz olyan, aki ebből lesz, ha nem is milliárdos, de
milliárd. Igen. Egy-két Tesla születni fog belőle.
Igen.
Az biztos. Hát lassan így közeledünk az egy óráshoz, és azt is a hallgatók kedvére elmondom, hogy mi itt, amikor beszélgettünk még felvételen kívül, akkor kérdezted tőlem, hogy miről fogunk mi egy órát beszélgetni.
Így van.
Hát erről. Erről lehet egy órát beszélgetni. Szerintem simán egy órát.
Sőt, hát többet is lehet beszélgetni.
Többet is lehetne beszélgetni, és fogunk is egyébként, amint közeledik a PulseChain indulás, vagy indulás után az új Richard Hart projektek, a wallet, a stablecoin, reméljük, hogy mind a kettő lesz hamarosan. Úgyhogy téma az lesz bőven szerintem itt a csatornán.
Na és egy záró kérdés feléd, ne csak én
igen.
Válaszolj te is.
Meglep.
Szerinted így az archívum kedvér, vagy a múlt kedvér, ugye mikor fog indulni szerinted a PulseChain? Mikor a fizet?
Ahogy én álltam volna ehhez, az under promise, over deliver. Tehát amikor azt mondta, hogy 2 hét, akkor kellett volna azt mondani, hogy 3 hónap, és lehet, hogy mit tudom én, 3 héttel később meg azt mondta volna, hogy holnap indulunk. És az lehet, hogy jobban hatott volna az emberekre, mint ez, ami mostan ez a csúszás, ugye? Persze megértem azt is, hogy realisztikus idő frame-et akar megadni, time frame-et akar megadni, hogy mikor fogunk indulni, realisztikus időpontot akar megadni. Szerintem június vége. Nagyon szépen köszönöm John McSullivannek, hogy csatlakozott velem itt az első podcast alkalmával. Egyébként beleütköztünk egy kis technikai malőrbe az elején, szóval volt egy kis hallasz, hallak, nem hallak, volt egy kis ilyen, de megoldottuk. Úgyhogy megvolt az első, és a következő epizódban HexOG lesz a vendégem, vele fogok beszélgetni, és egy kicsit jobban bele fogunk menni a Hexnek a mélységeibe, bugyraiba el fogunk merülni. Nagyon szépen köszönöm, John, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
Nagyon szívesen, szerintem beszélünk meg.
Oké, ciao.
Háló, háló! Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára több hasonló tartalomért. Hogyha bármi kérdésetek lenne, azt nyugodtan hagyjátok itt a komment szekcióba. Mostantól hallgathatóak vagyunk podcast formában is, a Spotify-on, valamint Anchor FM-en. Weboldalunk is elérhető most már, az összes linket lent hagyjuk a videó leírásában, illetve a podcast leírásában. Köszönjük szépen, hogy hallgathatok minket, és sziasztok a következő videóig!